Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint az egyházunk a mai vasárnapra, a prédikáció alapjául rendelte, és megírva találjuk János első levelében, a 4. fejezet, 16. versétől a 21. versig a következőképpen. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé. Mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelemet. Mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, azon töprengtem el, azon gondolkoztam, hogy vajon mit ad nekünk az Isten szeretete, mennyiben leszünk mások, vagy mennyiben leszünk szeretetteljesebbek, ha szeretetteljesebbek leszünk, mint akik nem ismerik az Isten szeretetét. Hiszen sokszor vádat érzünk a szívünk felől, hogy hát nem igazán látszik meg rajtunk az Isten szeretete. Vagy ahogyan mondta valaki, hogy hát bizony megkapta ő a családtagjaitól, hogy hát nem látszik rajtad az, hogy te megtértél, az, hogy te a gyülekezetbe jársz, hát nem igazán látszik az rajtad, hogy te boldog lennél, vagy boldogabb lennél, mint mások. Nagyon nehéz ez a kérdés, hogy hogyan beszéljünk mi az Isten szeretetéről. Van egyáltalán erkölcsi alapunk, hogy beszéljünk erről. Éppen ezért most mindjárt az elején tisztázni kell, hogy nem a mi szeretetünkről szeretnénk itt a gyülekezetben beszélni, hanem az Isten szeretetéről szeretnénk beszélni. Nem magunkat szeretnénk példaképpen állítani, hanem az Istent szeretnénk példaképpen állítani mindenki elé. Egyszer egy lelki testvérünk, lelkész testvérünk, amikor kórházba került, és hát megtudta a kórteremben egyik szobatársa, hogy ő lelkész, akkor nagyon őszintén feltette azt a kérdést számára, hogy ő hiszi-e azt, amit prédikál. Hiszi-e azt valóban, hogy van értelme annak, amit mond? Így kérdezte, hogy tiszteletes úr, igazán elhiszi, hogy van valami értelme, hogy maga prédikál? Jobb lesz attól valaki? Megváltozik az élete? Próbálja meg, álljon a templom ajtóba Isten tisztelet után, és kérdezzen meg néhány kijövőt, hogy miről szólt a prédikáció. Lefogadom, hogy nem fogják tudni. Annak idején sok úgynevezett templomos hívő emberrel dolgoztam együtt, és higgye el, hogy hétfőn pontosan olyanok voltak, mint pénteken vagy szombaton. Pedig vasárnap meghallgatták a pap prédikációját. Aztán látja, én ateista vagyok. Itt fekszem a kórházban. Maga hívő, maga is itt fekszik. Hát miért nem segít magán az Istene? Egy a sorsunk. Lehet, hogy magán sem tudnak segíteni az orvosok, lehet, hogy rajtam sem. Így válaszolt ez a lelkész. Azt mondja, hogy az elmúlt 20-30 évben, amióta a szószékre léptem, sokan kérdezték már tőlem ugyanezt. Most körülbelül 6000 év óta rendszeresen neveljük a fiatalokat. Ha minden szavunk jó talajba hullott volna, akkor már mindannyiunknak szárnyai lennének, és a földön angyalok élnének. De minden generációnak előről kell kezdenie. Ő is biztosan megkísérelte a gyermekét jóra, szépre tanítani. Én is. Ez az egyik, amiért szüntelenül próbálkozunk, ez a kényszer, ez a muszáj. A másik, ami miatt én minden vasárnap újra és újra felmerem az igét mondani, mert van egy halvány reménységem, hogy olykor nem egyedül hirdetem, lehet, hogy önnek ez egészen fantasztikusan, misztikusan hangzik, de én hiszem, hogy valaki néha közbeszól. És ez a legfontosabb. Nem az, amit én mondok, hanem az, amit vagy megjegyez a hívő, vagy nem, hanem amit a Szentlélek mond. Ő súg a hívő lelkébe, azt nem lehet nem meghallani, azt nem lehet elfelejteni. A fókuszban tehát nem mi vagyunk, nem a mi szeretetünk, hanem az Isten szeretete. Azt mondja Pál apostol, azt mondja János apostol, hogy ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is. Egyre többen vannak, akik tényleg komoly nyitottsággal keresik fel a lelkészeket. Olyan emberek, akik igazából, akinek az életéből teljesen kimaradt a hitbeli, a vallásos nevelés, van bennük valami távolságtartás intézményektől, egyházaktól, de van bennük valami óriási nyitottság Jézus felé. És ugye megkérdezzük őket, hogy miért szeretnének róla többet tudni, akkor azt mondják, hogy például, legutóbb azt mondta valaki, hogy azért, mert szeretném, hogyha lenne valami stabil alapja a gyermekem életének. Hogy ne kallódjon el, hiszen azt látja, hogy annyi minden van, és annyira süppedős és süllyedős a talaj, hogy kell, hogy legyen valami, ami tartást ad, ami alapot ad, hogy ne az legyen a döntő, hogy egyik ember mit mondott, a másik ember mit mondott, az interneten mit olvastam, a másik honlapon azt olvastam, mert ebbe bele tud őrülni az ember, hanem legyen egy szilárd alapja az életének. Vagy a másik így fogalmazott, azért keresem az Istent, azért keresem Jézust, azért érdekel, hogy lehessek. Ez egy rettentő érdekes megfogalmazás. Így magyarázta, hogy mert én ugyan most itt ülök, de nem vagyok. Nagyon kifinomultak sok-sok embernek az érzékei. Létezek, de nem vagyok. Tehát azért keresi az Istent, hogy ő valóban lehessen. Mert más dolog ugye létezni, és más dolog élni. Azt mondja János ebben az igében, hogy ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is. Tehát, hogyha rájövök arra, hogy ő hogyan van, Jézus többször mondja, ezt ismerjük, megjelenik a tanítványoknak, azt mondja, ne féljetek, én vagyok. Tehát ő az, aki igazán van. Mindig olyan tragikumikus, amikor az emberben megfordul a fejében az, hogy most akkor tényleg Isten van. Mindjárt a következő gondolatom az, hogy na de hát én vagyok-e? És ha vagyok, akkor meddig vagyok? Nem az a kérdés, hogy Isten van-e, hanem hogy én vagyok-e? Én a porszem, aki hangoskodom, aki ezt csinálok, meg azt csinálok, feltűnést keltek magam körül. Valójában pici porszemek vagyunk. Hangoskodunk, kiabálunk, stb. Aztán elmúlunk. Azt szeretné az ember, hogy ne csak létezzen, hanem igazán legyen, igazán éljen. És itt nagyon fontos megjegyezni azt, hogy az ember eközben keresi az élet és halál titkait. Valaki így fogalmazott, hogy az élet és a halál nem más, mint egyetlen ajtó. Az egyik oldalára az van írva, hogy bejárat, a másik oldalára az van írva, hogy kijárat. Amikor most ballagás volt, vagy keresztelő van, múlik valami, tovább kell lépni. Ugye elhangzott az iskolai ünnepségen a Reményik vers, hogy valamitől mindig búcsúzunk. Lehetetlenség, hogy ne gondoljon az ember arra, hogy mi következik ezután. Hogy aztán egy újabb búcsúzás, aztán meg megint egy újabb búcsúzás, és aztán ismét egy búcsúzás, és aztán ott vagyunk a sír szélén. Lehetetlen, hogy ne gondoljunk erre. Reményik biztos, hogy ezért fogalmazta meg ezt a verset. Valamitől mi mindig búcsúzunk. És a keresztelőnél is nem véletlenül mondtam ezt, hogy az új életnek a fürdője a keresztség, mert az első nagyon hamar lepereg, de már most megkezdődött az új. Már most itt van előttünk az örök élet, amit adott nekünk az Isten. Hogy mennyire döbbenetes az, hogy amikor egy anya életet ad a gyermekének, akkor az azt jelenti, hogy már az életadás pillanatában a halálra születik meg egy gyermek. Ezt nem lehet szebben, finomabban mondani, mert így van. Mert egyetlen egy dolgot tudunk minden gyermekről, vagy minden emberről. Azt, hogy meg fog halni. Azt nem tudjuk, hogy milyen iskolába fog járni. Fog-e iskolába járni? Lesz-e nyelvvizsgája? Mit fog dolgozni? Megházasodik? Nem házasodik? Ezt nem tudjuk. Egyetlen egy biztos dolog van, amit nem ismétlek most el. És Jézus a halál ajtajára ráírta az ő vérével, hogy élet. Mert amikor az ember azt hiszi, hogy vége van, akkor azt mondja, hogy most kezdődik el. Nagyon sokszor mondjuk, és nem csak én mondom, hogy sokan ugye meghaltak a gyülekezetben, olyanok, akikre azt szoktuk mondani, hogy nem kellett volna még. És akkor ugye valaki mondta szomorúan nekem, hogy hát az amerikai így mondaná, hogy the end of the track, vége van. És akkor én erre mondtam neki, hogy de hát Bonhoeffer azt mondta, amikor a bitófa alá kísérték, és az SS tiszt mondta, hogy na, ez a véglelkész úr. Akkor azt mondta, hogy nem, ez a kezdet. Azt hiszed, hogy a vége? Nem, Jézus ráírta a halál ajtajára azt, hogy az élet most kezdődik el. Tehát reménységet ad az ő szeretete. Tehát ez az első, amit el kell, hogy mondjunk, ami az Isten szeretetéből fakad. Tehát nem az, hogy jobbak leszünk, és minket kell előtérbe állítani, hogy persze mi mennyire megváltoztunk, hanem arról van szó, hogy ő az, akiben teljessé lett a szeretet. Ő az, aki nem félt odaadni az egyszülött fiát értünk. A másik bizalmat jelent az Isten szeretete az ítélet napja felől. Mert mindannyian ettől félünk. Rengeteg gyűlölet alakul ki, egyre inkább gyűlölünk sokkal könnyebben alakul ki ma a gyűlölet az emberek között, mint 50-60 évvel ezelőtt. Mert most a technika adta lehetőségeknek köszönhetően nem csak a családtagok, rokonok ugorhatnak egymás torkának, hanem abszolút hihetetlen, de egymást egyáltalán nem ismerő emberek ugornak egymás torkának, és minősítik egymást. Azért, mert az egyik erről van meggyőződve, a másik arról van meggyőződve. És így zilálódik szét, szerintem biztosan többen tapasztaljuk, látjuk a mi kis településünkön is ezt, de én nem hiszem, hogy a mi településünk rosszabb lenne, mint a többi. Ez most egy kórjelenség, kór is, meg kor is, amit úgy jellemez Jézus, hogy a szeretet sokakban meghidegül. A lelkész konferencián volt szó arról, hogy mi jellemző a mai emberre. Egy finn püspök tartott erről egy előadást, és erről beszámolt Esperes úr a legutóbbi egyházmegyei közgyűlésen. Hát többek között ugye a magánélet szentsége, meg az individualizmus, elmagányosodás. Egy harmadik dolog, amit a finn püspök, hát egy 20-30 éves kutató munka eredményeképpen is elmondott, hogy egyre nagyobb kritikával illetik az emberek az intézményeket, benne az egyházat is, és ehelyett szabadidős csoportosulások, szabadidős tevékenységek alakulnak ki. Úgy, ahogyan ezt látjuk is. És ezzel együtt nő meg a konfliktusos helyzet és az ítélkezés. Most pénteken a ifjúsági bibliórán beszéltünk arról, hogy vannak olyan vallásos, hívő emberek, hát hívőnek mondjuk nehezen lehet mondani, de vallásoskodó emberek, akik az az alapállásuk, hogy a kritikus, ítélkező álláspont, hogy az Isten lát, de én is, vigyáz, és mindig észreveszi, hogy mi a másikban a hiba. És sohasem veszi észre azt, hogy magában mi a hiba. Tehát egyre több a feszültség, egyre több a gyűlölet. Olyannyira, hogy amikor arról van szó már, hogy szeretet, akkor valahogy úgy vagyunk vele, mint azokban az afrikai országban, ahol polgárháborús környezetben nőnek bele a gyerekek, és megkérdezi tőlük egy riporter, hogy mit jelent számodra a béke, azt a kérdést teszi fel, hogy mi az a béke? Nem tudom, hogy mi a béke. És akkor mi beszélünk itt a szeretetről, és lassan oda jutunk, hogy megkérdezzük, hogy mi a szeretet. Nagyon sokat elárul a mai embernek a lelki állapotából az a betétdal az István királyból, ami így szól, hogy nem kell olyan Isten, aki mindent megbocsát, nem kell olyan Isten, aki megöli egy fiát, nem kell, aki nem tud magyarul, szabad magyaroknak nem kell ilyen úr, nem kell olyan Isten, kinek bűnös, aki él, nem kell olyan Isten, aki csak szenvedést ígér, stb. Miért nem kell? Azért, mert az ember bosszúra vágyik. Nem arra vágyik, hogy jöjjön egy Isten, aki megbocsát a másiknak. Aki a fiát adja a másiknak is. Mert mi igazságszolgáltatásra vágyunk. De nem arról van szó, amit Jézus mond, hogy neki joga van a javaival azt tenni, amit akar. Neki joga van könyörülni, nem csak rajtunk, a másik emberen is, akire mi haragszunk. Ezekből a szavakból, hogy nekünk ilyen Isten nem kell, a félelem szólal meg, fél az ember, félti a saját sorsát, félti, hogy elveszít valamit, féltékenység van benne, hogy mi nem vagyunk elég jók, hanem a másik, és harag van benne, mert megsértettek. És azt mondja János, hogy a szeretet viszont kiűzi a félelmet, és akkor igazán szabadok leszünk. Megszabadít bennünket a gonoszságainktól. Valaki így fogalmazott keserűen, hogy soha ne várj változást olyan embertől, aki meg van győződve arról, hogy ő jó, és mindent jól csinál. Igen, ez is hozzátartozik a korjelenséghez, hogy mindenki így meg van győződve arról, hogy ő jó, és ő mindent jól csinál. És akkor most miről van szó? Arról van szó, hogy nekünk viszont bűnvalló keresztényekkel kell lennünk, akik azt valljuk meg vasárnapról vasárnapra, hogy vétkeztünk Isten ellen és embertársaink ellen. Nincsen más útja és módja annak, hogy a közösségeink meggyógyuljanak és ne mérgeződjenek. Csak az, hogyha elismerjük, mindig ezzel kezdjük az istentisztelet, hogy vallom és bánom, hogy sokat vétkeztem. És hogy ez mennyire nem stimmel a mai embernek, egyszer lelkészek is vezettek valami beszélgetést, ahol az egyikőjük úgy fogalmazott, hogy őt nagyon zavarja az, hogy az úrvacsorai liturgiában azt mondjuk, hogy bocsáss meg bűnömet, hogy egyes számban mondjuk. Persze, mert hát arról van szó, hogy a bűn azt jelenti, hogy el vagyunk választva Istentől. És ez az egyetlen bűnünk, hogy elszakadtunk tőle, és nem hiszünk, és nem bízunk benne. Az összes többi csak ebből fakad. És nagyon örültem annak, amikor hívő testvérek helyreigazították a lelkészt. Ők mondták meg, hogy mi az evangélius tanítás. Ez bizakodásra ad okot. Tehát nekünk bűnvalló keresztényeknek kell lennünk, és éppen ezért kellene sokkal inkább komolyan vennünk az úrvacsorai alkalmakat, ahol a gyónásnak komoly szerepe van. Tehát, hogyha szeretnénk a szeretetet átélni, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és szeretnénk változást, akkor nyilván magunkkal kell kezdenünk. Megvallani a bűneinket, rohanni az úrvacsorához, rohanni letérdelni az oltárhoz, és kérni az Úr Jézust, hogy bocsásson meg nekünk. És ekkor fogjuk átélni azt, hogy mennyire szeret bennünket az Isten. Imádkozzunk! Urunk Jézusunk, hálásak vagyunk neked azért, hogy te felírtad a halál kapujára véreddel, hogy élet. Hálát adunk neked azért, hogy így szerettél bennünket. Köszönjük neked, hogy ebben a világban, ahol olyan sok sérülés, baj, nyomorúság van, te mégis meggyógyítasz, mégis reménységet adsz, mégis segítesz abban, hogy ne csak létezzünk, hanem valóban éljünk a te kegyelmedből, a te szeretetedből. Nem úgy, mint különb emberek, hanem úgy, mint akik naponta bűnbocsánatra szorulunk. Kérünk téged, hogy hadd tudjuk elismerni nap mint nap, hogy nem vagyunk jók, és hogy változásra van szükségünk. Amen.